Nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag. Azt mondta, hogy erre? No igen, mennyire van? Hát, hogyha erre megy, akkor a 40 ezer kilométer, mert hogy az ellenkező irányba van.
Házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Humor nélkül lehet, de érdemes?
A Rádió Kabaré nyári válogató műsora szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Krími, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A KATA, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója az elmúlt évtized egyik legismertebb és egyben legvitatottabb adózási formája volt Magyarországon. 2013-os bevezetésekor az volt az ígérete, hogy a legkisebb vállalkozók egyszerű, fix összegű adóval legálisan működhetnek. Ez sokaknak vonzó volt. Podrászoknak, szerelőknek, magántanároknak, grafikusoknak, informatikusoknak és más önfoglalkoztatóknak. A rendszer népszerűségét mutatja, hogy a 2022-es szigorítás előtt nagyjából 440-450 ezer katás adózó volt. A siker ugyanakkor felszínre hozta a gyenge pontokat is. A katát sok esetben munkaviszony kiváltására és adóoptimalizálásra használták. A legnagyobb vita a bújtatott foglalkoztatás körül alakult ki, amikor valaki valójában alkalmazotti módon dolgozott, de vállalkozóként számlázott. A 2022-es átalakítás ezt erősen szűkítette, de sok valódi kisvállalkozót és szabadúszót is kiszorított a rendszerből. Most azért került újra napirendre a KATA, mert az új kormányzat tervei szerint 2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válhat. A fő kérdés pedig nem a régi rendszer egyszerű visszaállítása, hanem egy új konstrukció kialakítása. Szakértők szerint egy olyan katára lenne szükség, amely egyszerű és kedvező, de nem kijátszható és nem gyengíti a társadalombiztosítási, illetve munkaerőpiaci egyensúlyokat. A mai műsorunkban a kisadózó vállalkozások tételes adójával foglalkozunk, és szakértő vendégeinkkel az adózás múltbéli előnyeiről, majd hátrányairól, illetve a visszaállítás lehetőségeiről beszélgetünk. A vendégek között elsőként Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét köszöntöm, illetve elfogadta a meghívásomat Perlusz László is, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok!
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Jó napot kívánok!
Mi volt a KATA eredeti gazdaságpolitikai ígérete? Amikor 2013-ban elindult a KATA, nagyon egyszerű üzenetet hordozott tulajdonképpen, a legkisebb vállalkozók fizessenek egy fix, előre tervezhető adót, és működjenek legálisan. Miért volt ez ennyire vonzó több százezer mikrovállalkozó számára?
Az eredeti célja egy nagyon egyszerű és olcsó, kiszámítható adózás megteremtése volt a legkisebb vállalkozások számára. Még 2010 elején sok mikrovállalkozás működött. A szürke vagy fekete gazdaságban nem számlázott, nem vállalkoztak hivatalosan. Pont erre volt megoldás maga a KATA, hogy egy fix adót kínáljon, illetve egyszerű, minimális adminisztrációs kötelezettséget. Ott volt főleg vonzó, ahol egyedül dolgoztak a vállalkozók, például a fodrászoknál, szerelőknél, informatikusoknál, kreatív szakembereknél. A legnagyobb előnye pedig nem feltétlenül az volt, hogy alacsony volt az adó, hanem hogy kiszámítható volt, hogy előre tudtak tervezni a havi költségekkel, havi teherrel. A gazdaságpolitika szempontjából pedig egy jelentős, klasszikus fehérítő intézkedés volt, hogy inkább beszedett kisebb, de biztos adót az állam, mint hogy teljesen feketén vállalkozzanak a mikrovállalkozások.
Esetleg valamit Perlusz úr hozzá szeretne tenni, lehet nyugodtan, de természetesen nem kötelező.
Igen, mi is úgy éreztük, hogy egyre több vállalkozót vont be az adózási körbe. Egyszerűen úgy élték meg ezt a vállalkozók, hogy nem kell már feltétlenül ügyeskedni, nem kell elkerülni, megéri ezt befizetni, nyugodtan alszom, még valamilyen társambiztosítási jogviszonyom, vagy hát biztosításom is lesz, úgy értve, hogy lesz valamilyen nyugdíjalapom. Ez az 50 ezer forint akkor, ez egy méltányos összeg volt, úgyhogy nagyon sokan tényleg ezért léptek be az adózók körébe, ez volt talán a legfontosabb gazdaságpolitikai előnye, ahogy ön is mondta, és felhagytak azzal, hogy feketézzenek.
És hogyha valakinek pedig főállása volt, akkor ez nem is 50 ezer forint volt, hanem csak 25 ezer forint, tehát hogyha valaki főállás mellett katázott. Valóban. Engedjenek meg egy picit provokatív kérdést, mégpedig a népszerűség kapcsán. Érdemes rámutatni arra újfent, hogy 2022-ben, amikor a nagy átalakítás történt, nagyjából 440 ezer, 450 ezer katás adózó volt. Ez inkább azt mutatta, hogy jó volt a konstrukció, vagy azt is, hogy túl nagy lett az adóelőny ebben az esetben más foglalkoztatási és vállalkozási formákhoz képest.
A népszerűség mögött valóban állt egy jól működő konstrukció, de nem csak ez magyarázza a 400 ezer feletti vállalkozói létszámot. Egyrészt az egyszerűséget megadta a vállalkozásoknak, hogy egyszerű módon tudnak legálisan működni, viszont jelentős adóelőnyt is biztosított más foglalkoztatási formához képest. Tehát egyrészt volt, hogy valódi igény van az egyszerű vállalkozási adózásra, viszont az adóelőny miatt pedig adó megtakarítás miatt választották sokan ezt a fajta foglalkoztatást mondjuk a rendes munkaviszonnyal szemben. És azt is érdemes látni, hogy mivel nagyjából egy 500 000 főt vonzott ez a konstrukció, ez egyrészt munkaerőpiaci kérdéseket is már felvett.
Igen, ahogy az elején azt mondtam, hogy ez egy kiváló innováció volt, egy pénzügyi innováció az adózást az adórendszerben, vagy a pénzügyminisztérium részéről, de ezt az innovációt, ezt ápolni kellett volna ezt. És ez azt jelentette a katánál, hogy ezt valorizálni kellett volna. Tehát ami 25 és 50 ezer forintról indult, 13-ba, az 2020-ba vagy 21-ben nem lehet ugyanannyi, hiszen akkor is már egy picivel kedvezőbb volt. Ugye azt mondtam, hogy érdemes volt belépni, és nem volt érdemes elkerülni. Itt viszont egyre többen jöttek rá, hogy érdemes ezt vállalni, és érdemes egy kicsit átcsúszni a szürkébe, és a munkaviszony helyett használni a katát, ez munkadók és munkavállalók is egyre többen mondták, hiszen akkorára nyílt a rés vagy az olló mondjuk a munkabér és járulékai és a kata között, hogy ez egyszerűen a visszájára fordult. Ez egy olyan jó innováció volt, amit nem ápoltak. A legnagyobb hibának azt tartjuk, hogy nem került valorizálásra.
Miben segítette a kata gazdaság fehéredését? Sokan azt mondják egyébként, hogy a kata egyik legnagyobb előnye az volt, hogy olyanokat is legális vállalkozói működésbe terelt, akik egy bonyolultabb és drágább rendszerben talán számla nélkül dolgoztak volna. Sőt, még talán hozzá lehet tenni azt is, hogy a kata megadta a lehetőségét annak, hogy valaki belekóstoljon a vállalkozói létbe. De önök hogy látják, valóban gazdaságfehérítő hatása volt a katának? Ezt lehet számszerűsíteni egyébként?
Igen, itt fontos látni, hogy egy mikrovállalkozásnál az adminisztrációs költségek az arányaiban nagyobb terhet rónak a vállalkozásra, mint egy nagyobb cég vagy vállalat esetében. Könyvelőt kell fogadnia, többféle adóbevallást kell elvégeznie, számolni kell a járulékokat, és mindez elriaszthatja az egyszerű kis vállalkozót a legális működéstől. És a kata pont ezt a belépési küszöböt csökkentette, hogy már megérte számlát adni. És ezt hangsúlyozzák a nemzetközi tapasztalatok is, például az OECD-nek, vagy az IMF-nek az ajánlása is, hogy egy egyszerűsített kisvállalkozási rendszeres adózás az javítja az adófizetési hajlandóságot és a formalizációt is, hogy egyre többen működnek majd legálisan.
Igen, tehát talán meglepő, amit mondok, de egy vállalkozásból, vagy egy vállalkozóból akkor lesz igazán vállalkozás, vagy igazán akkor lesz belőle egy üzletben fejlődőképes entitás, hogyha az adózásba be tud lépni, a közterviselésbe be tud lépni. Egy kicsit hasonló a hatás, mint mondjuk a Széchenyi kártya programnál, amikor akkor válik valaki a növekedésre alkalmassá, amikor először hitelt kér. Mert akkor először hitelt kér egy banktól, akkor először kell leírja, ami csak az fejébe volt talán, egy üzleti tervet. Tehát elindul egy professzionális úton, és ugyanez az adózási oldalon, ugyanez volt, hogy belép az adózásba, nem lehet hitelképes senki, aki nem adózik. Tehát ezek összefüggnek ezek a dolgok, és ez még egyszer mondom, egy olyan innováció volt, ami nagyon sokban segítette az egyszeri vállalkozót, aki még a 80-as években GMK-ként indult, és próbált valahogy fennmaradni, hogy valódi vállalkozásra váljon.
Azt hiszem, hogy most a kérdések között egy vízválasztó következik, hiszen arra kérdeznék rá, hogy hol csúszott félre a régi rendszer. Ugye látjuk, hogy egy nagy átalakításra volt szükség, és az átalakítás okai mögött meghúzódott az, hogy bújtatott foglalkoztatás volt sokaknál. Mit jelentett ez a gyakorlatban, illetve hol húzható meg a határa valódi szabadúszó vállalkozó és a papíron vállalkozó, de valójában alkalmazotti helyzetben dolgozó ember között?
Pontosan ez volt a bújtatott foglalkoztatásnak a definíciója, ami a legnagyobb probléma a Kata esetében, hogy papíron ugyan vállalkozónak számított, mert Katát fizetett, viszont alkalmazottként dolgozott, például minden nap ugyanoda ment be dolgozni, ugyanattól a cégtől származott a bevételének a nagy része, hasonló utasításokat kapott, mint egy alkalmazott, vagy éppen hasonló kötöttségekkel dolgozott, mint egy alkalmazott. És ezzel szemben, ha valaki valódi vállalkozó, akkor annak több ügyfele van, maga szervezi meg az életét, az időbeosztását, illetve ő viseli a vállalkozói kockázatot is. És pont a Kata hatására egy olyan jelentős költségelőny jelentkezett a munkaerőpiac, hogy valaki katásként dolgozik, vagy alkalmazotti jogviszonyban, hogy ez a költségelőny sokakat terelt a Kata rendszerébe, és a cégeknek is inkább azért meg jobban. Így meg tudták kerülni a közterheket, viszont ez versenytorzító hatásokkal is jár.
Akkor azt hiszem, hogy erre szokták azt mondani, hogy annak is megérte katázni, aki nem akart, tehát a rendszer elvitte abba az irányba, és versenyelőny jelentkezett ott, ahol katázás volt, és versenyhátrány adódott ott, ahol nem léptek bele ebbe a rendszerbe.
De munkavállalói szinten is kevesebb adót vontak le a bruttó bérből, illetve a cégnek is kevesebbet kellett egy munkavállaló után befizetnie.
Így van, tehát mindenki abban volt érdekelt, hogy ezt a kis szürke zónából átmenjen, pontosan. Én még egyszer mondom, ez onnan ered, hogy a valorizáció elmaradt, ez az egyik, a másik. Egyre többen kerültek bele, valóban volt ez a versenytorzító hatás, és kár lenne tagadni, hogy valóban ennek az több mint 500 000 vállalkozásnak egyesek szerint akár a fele is visszaélésszerűen használta, csak senki nem azt nézte, hogy hogyan lehet ezt megjavítani, hanem ez egy óriási ilyen közfelháborodás volt, vagy gyűlt a munkavállalói jogviszonyban voltak, és nem tudtak átmenni Katába, azokban gyűlt a harag ezek ellen, és ezért sajnos nem jó döntés született, nem azt figyelték, hogy akkor ezt fehérítsük ki, valorizáljuk, emeljük meg a katatételét, szűkítsük a lehetőséget, ugye, amit ön elmondott, például a saját eszközeivel dolgozik egy vállalkozó. Tehát, hogy ezeket mindegyiket teljesíteni kell, akkor katázhat, hanem inkább majdnem a megszüntetés, tehát a nagyon jelentős visszavágás volt a megoldás.
A 2022-es szigorítás egyik lényege az volt, hogy a katások főszabály szerint már nem számlázhatnak cégeknek. Ez elvileg lezárta a visszaélések egyik fő csatornáját, de ahogy Perdusz úr is említette, sok valódi szabadúszót is kiszorított például. Önök hogy látják, lehet-e most olyan B2B, tehát üzleti felek, cégek közötti nyitást csinálni, amely nem hozza vissza ezt a kényszerkatázást, és hogyha lehet, akkor önök mondjuk milyen javaslatokkal vagy ötletekkel élnének?
Pontosan azért azt fontos látni, hogy a cégeknek való számlázás önmagában nem gond, viszont ezen keresztül valósult meg a bújtatott foglalkoztatás, amely a csatornát ugye lezártak. Viszont itt többen kiszorultak ebből a lehetőségből, akik tényleg valódi vállalkozók voltak, és nem bújtatott foglalkoztatottak voltak. Több védő korlátot érdemes lenne tenni, hogyha szeretnék visszavezetni ez a cégek közötti számlázási lehetőséget. Például, hogy több megrendelője legyen az adott katázónak, hogy ezt figyelni, vagy éppen az együgyfőre jutó bevételi korláti szabályt hozni, vagy éppen egy speciális többletadót kérni bizonyos ügyfél koncentráció felett.
Azt hiszem, hogy egyébként az MKIK pont ezzel érvelt, hogy ők abban gondolkodnak, hogy egy olyan rendszer jönne létre, hogy mondjuk 80%-nál több számlát nem lehet egy ügyfélnek adni, vagy egy foglalkoztatónak adni, tehát hogy ilyen százalékos megközelítésben vagy részarányokban szeretnének előmozdítani egy egészséges koncentrációt.
Igen, mi is úgy látjuk, és emlékszem, hogy megvizsgáltuk 2021 vége felé, amikor lehetett látni, hogy ebben módosítás lesz, megvizsgáltuk, hogy milyen tevékenységi körök, milyen szakmákat érint, és több tucat olyan szakmát azonosítottunk a saját körünkből, amelyek teljesen legálisan használták, tehát felsorolni is nehéz, tehát a számos fajta mérnökök, a PR szakemberek, reklámszakemberek, vagy nem tudom, az ipari alpinisták, hát egy ilyen csapatnak nem is biztos, hogy egyedül dolgozik, ketten-hárman dolgoznak, ez lehet egy kis társas vállalkozás, és 4-5 irodaház az ügyfele, nem egy, mert ő nem alkalmazzák ott, hanem oda megy és lemossa az ablakokat kívülről. rengeteg sok mérnök, tehát egy nagyon sok ez a szellemi szabad foglalkozású, vagy szabadúszók használták. A másik megjegyzésünk, hogy 2013 óta, 2020-as évek elejére azért már annyira fejlettek voltak a vizsgálati rendszerek, akár a NAV-nál, vagy akár a mostanában a mesterséges intelligenciánál, online számlázás, hát azonnal detektálni lehetne a visszaéléseket, tehát azért nem olyan nagyon nehéz ezt, akár pozitív, akár negatív ilyen listákat, vagy tevékenységi listákat is felrajzolva akár, de akár egyedileg is, nem olyan nehéz ezt felderíteni, hogy a visszaélések 98%-át ki lehessen szűrni. Tehát én is azt mondom, hogy a B2B viszonylatban, tehát nem csak a lakosság felé, hanem vállalati szolgáltatások felé is meg kellene nyitni ezt a kata lehetőséget.
Igen, valóban sokat beszélünk arról, hogy Magyarországon az adóbeszedés hatékonysága jó, illetve sokat fejlődött az utóbbi időben, hogy az online pénztárgépekről minden információ begyűjthető, ugyanígy a foglalkoztatásban is, tehát valóban a monitorozás az könnyen rendelkezésre állna. Önök hogy látják, hogy összességében a 2022-es átalakítást mit jelentett a kisvállalkozóknak? Ugye az új kata lényegében a főállású lakossági szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók adózási formája lett. Kik jártak ezzel jól? Nem beszéltünk még erről, ugye a 2022-es átalakítás kapcsán, és kik estek ki azonnal és indokolatlanul a rendszerből? Voltak olyanok, akik jól jártak az átalakítással?
Természetesen voltak, akik főállásban végezték a munkájukat és szolgáltattak a lakosságnak, például a fodrászok, kozmetikusok, szerelők, de akár a taxisokat is ide lehet sorolni. Viszont több vállalkozás is volt, aki más vállalkozásoknak dolgozott és számlázott, a már említett kreatív szakemberek, informatikusok, tanácsadók, akiknek át kellett térniük másfajta adózási formára, általány adózásra, vagy éppen céget alapítottak. Tehát visszatért a kata az eredeti mikrovállalkozási logika körébe, és kiszorított olyanokat is, akiknél nem volt jelen a bújtatott foglalkoztatás.
Igen, mi is úgy látjuk. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy összedőlt a világ ezzel, hogy a kata megszűnt. Voltak tüntetések, stb., de azért az élet ment tovább, csak nem erősítette, hanem gyengítette az adómorált. Sokan visszatértek, nem tudom számszerűen mennyien, de azért volt egy néhány olyan terület, ahol megnőtt a szürke és fekete munkavégzés, és egyáltalán egy megrázkódtatást okozott a vállalkozásoknak, főleg a legkisebbeknek, és nem javította az ő közérzetüket. Egy-kettő, mindez cserébe nem dobott óriásit sem az adóbevételek, hogy a kata bevétel az súlyosan visszaesett. Nagyon sokan azt is el kell mondani egyébként, hogy átmentek mondjuk általányadózásba. Tehát valakinek ez jó volt, és nagyon nagy megrázkódtatást nem jelentett, csak nem volt szép az egész. Tehát a bizalmát a vállalkozói körnek nem javította. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ha most lesz egy váltás, és tényleg valamilyen formában, valamilyen reinkarnációba visszajön a kata, akkor az nem teljesen ugyanaz lesz, ami volt, mert az ugyanazokat a gyerekbetegségeket fogja hordozni, tehát ezt szigorúbban kell venni, de ugyanakkor azokat a kisvállalkozásokat is be kellene engedni ebbe a rendszerbe, akik ezzel nagyon jól tudnak élni.
És ugye volt egy olyan időszak, amikor a katás kereteknek kialakult egy ilyen másodlagos piacra. Tehát, hogyha valaki még tudott számlát kibocsájtani, akkor azt átadhatta másnak a számla kibocsátásnak a lehetőségét. Lépjünk tovább. Gyakran elhangzik, hogy a legnagyobb probléma az alacsony társadalombiztosítási alap volt. Önök hogy látják, ez túlontúl felnagyított az érvelésben, vagy az ellenérvelésben, vagy ez valóságos problémát jelentett, mármint az, hogy az alacsony adó alacsony nyugdíj, tápénz, cseh és gyed alapot jelent, és hogyha már itt tartunk, hogyan lehetne úgy egy kedvező adózást csinálni, vagy a katát visszaállítani, hogy a katások ne váljanak időskorukra, vagy betegség esetén alulbiztosítottá.
Ez nagyon súlyos gond a kata esetében, hogy éppen rövid távon, most amikor a bevételünket számoljuk, ahhoz képest a katásnak jóval kevesebb közterhet kell fizetnie. Viszont hosszú távon ez kevesebb adóbefizetéssel és járulékbefizetéssel jár, tehát egy rendkívül alacsony járulék alapja keletkezik a katásnak. Így például sokkal kisebb nyugdíjat is kap ahhoz képest, mint mondjuk a havi bevétele lehetett akár 1 millió forint is, vagy több százezer forint. Ehhez képest viszont a befizetett közteher csupán havi 108 000 forintnyi bérrel rendelkezik a rendszerben. Sokkal kisebb nyugdíjat kap idővel, mint a bevétele volt neki katásként. Hasonló a helyzet a táppénz esetében. Ott is kicsi az adóalap, és ahhoz képest számolják a táppénzt. És ugyanígy, ugye jogosult a katázó hölgy csedre, illetve gyedre, viszont alacsony ellátást kap érte cserében. Egy esetleges jövőbeli reform esetén fontos, hogy az egyszerűségét a katának tartsák meg, miközben a TB jogosultság az közelebb kerüljön a valósághoz, a valós jövedelmekhez, a valós élethelyzethez. Például, hogy választható legyen a havi fix összeg, amit befizet, és hogy abból neki mennyi járulék alapja keletkezik.
Igen, ezt is fontosnak tartjuk, hogy ne önmagában a katát nézzük, hanem hangoljuk össze az adórendszerrel. Nézzük meg, hogy hol tart, mekkora az adóék. Magyarországon ugye az adóék azért csökken, de még mindig a magasak közé tartozik. Még mindig ebben bezzeg benne vagyunk az első harmadba, ugyanúgy a bérekben meg az utolsó harmad vagyunk benne. Tehát magas az adóék, nagyon nagy az elvonása a munkaerőnél, a munkaerőköltségnél, ezzel is összhangba kell hozni, hogy amikor indult, akkor nem volt ez a probléma, amikor indultak a 2013-ban, akkor nem volt ekkora a különbség. Ez is egy jó megoldás a kata visszahozása.
Perusz László többször említette, hogy a katánál elmaradt a valorizáció. Részint ez válasz is a következő kérdésre, de nézzünk még néhány más aspektust is. Milyen lehetne egy igazságosabb kata 2027-től, vagy ahogy az MKIK javasolja 2028-tól? Ugye felmerül több modell is, például a kisebb B2B, tehát üzleti partnerek közötti nyitás, a magasabb havi tétel, ugye ez a valorizáció, a differenciált kata, aztán a szociális kata. Önök szerint mely irány kezelné legjobban az egyszerűség, a költségvetés, bevételek és a visszaélések elleni védelem hármas problémáját?
Több javaslat is már elhangzott itt a beszélgetés során. Én szerintem a három legfontosabb elem ebben a tekintetben, hogy tényleg lehessen nyitni a cégek felé történő számlázás felé, persze határokat szabni, körülbástyázni ezt a lehetőséget, hogy a valódi vállalkozók tényleg tudjanak vállalkozóként működni és egyszerű adót fizetni. Illetve az előző kérdésnél, hogy a TB jogosultságot hozzászabni az élethelyzetekhez, a tényleges jövedelmekhez, vagyis akár magasabb havi adót befizetve is, de magasabb legyen a TB alap, a TB járulék. És akár egy differenciált kata is elképzelhető, hogy külön kezelik, akik a lakosságnak szolgáltatnak, és külön azokat, akik céges megrendelésekkel foglalkoznak.
Mi is fontosnak tartjuk azt, hogy ennek a katázónak, amit a szerkesztő úr is említett, ne jelenjen meg a másodpiaca. Tehát ez nyilván egy torzító, hogy csináljuk egy katás céget, mert hogy a név végén még akkor ezt ki tudom használni. De még egyszer mondom, ezekkel a mai modern eszközökkel azért ez szerintem ennek előrébb lehet menni. A kata egyszerűségét feltétlenül meg kell tartani, tehát ez egy ilyen általány jelleget mindenképp be kell hozni. Túl sok fajtát, hogyha létrehozunk, akkor az megint senki nem fogja tudni, esetleg nem tud kiigazodni közte. De az is igaz persze, hogy egy vállalkozó azért, hogyha konzultál akár a VOSZ-szal, a vállalkozói közösséggel, hogyha van könyvelő ismerőse, vagy saját könyvelője, biztos meg fogja tudni mondani, hogy neked meddig érdemes katázni, majd az új katába, meddig érdemes általán adózni, és egyébként esetleg más adózási formát válasz, az akkor meddig. Tehát mondjuk ettől annyira nem félnék, de mégiscsak én is megtartanám mindenképpen ennek a katának az egyszerűségét.
Végezetül nézzük meg azt a kapcsolódási pontot, amely azért kimondottan fontos, ez a kata, illetve a munkaerőpiac. Ugye jól tudjuk, hogy terjed, vagy el is terjedt már a platformgazdaság, sokan projekt alapon dolgoznak, és sokan szabadúszóként, mellékállásban, mikrovállalkozóként tevékenykednek. Önök hogy látják, hogy hogyan tudja a kata rendszere, vagy az új kata rendszere támogatni a munkaerőpiaci rugalmasságot, hogy közben azért ne bontsa le a munkavállalói jogokat és a társadalombiztosítási rendszert. Én azt gondolom, hogy a megváltozott munkaerőpiacon ilyen könnyített, vagy más, vagy kisebb adminisztrációs teherrel rendelkező adózási formákra szükség van, de ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan maradnak meg a munkavállalói jogok, és hogyan nem sérül a társadalombiztosítási rendszer.
Mindenképpen növekedett az igény a rugalmasabb munkavégzésre, munkaerőpiaci lehetőségekre, akár a részmunkaidős foglalkoztatásra, hogy főállás mellett még valami kis vállalkozást elkezd az illető, hogy térben és időben rugalmasabbak legyenek a munkavállalók. És ehhez kell alkalmazkodni az adórendszernek is. Ezt a régi kata egész jól támogatta, de az említett gyerekbetegségei miatt tényleg volt igény arra, hogy jobban körülbástyázzák a rendszert. Mindenképpen egy egyensúly fenntartása az, ami fontos, hogy a jövőbeli kata tervezett bővítésnél figyelembe legyen véve, hogy gazdasági erőt ad az említett egyszerűség az adórendszernek, viszont az egyszerűség szabályok nélkül torzíthat is. Ez látszott az átalakítást követően, illetve, hogy megmaradjon a társadalmi biztonság is a kata mögött, és ezt a hármast kell valahogy összeilleszteni a törvényhozásnak. Mivel hogyha az adórendszer az túl szigorú lesz, akkor az visszaveti a vállalkozási kedvet, innovációt, viszont hogyha túl egyszerű, túl laza, akkor pedig sérül és torzul a munkaerőpiac, illetve a társadalombiztosítás is.
Igen, ahogy említette, ez nagyon fontosak ezek az új formák. Én nem is mondom, hogy foglalkoztatási formák, mert ez a platform foglalkoztatás, ez pont, hogy átmenet a foglalkoztatotti jogviszony meg a vállalkozó jogviszony között. De hogyha most van lehetőség arra, hogy egy új adónemet, vagy egy valamilyen, még egyszer mondom, egy kata kettőt, bárhogy is hívják, visszahozunk, akkor ez lehet, hogy jól fogja kezelni, vagy ez egy jó megoldás lehet a platform foglalkoztatásra is. Akár Magyarország, magyarok csinálják, akár vendégmunkások, bár most a vendégmunkás stoppa azért sok minden változni fog a munkaerőpiacon, de mégis erre is jó lehet a kata. A biztosítottság és az öngondoskodás megint egy érdekes vonulat, vagy egy érdekes szempont. Valóban Magyarországon hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ami kötelezően törvényileg, jogszabályilag előírt, azt fogják csak követni. Mi azt mondjuk, ugye mi a piaci oldalról, hogyha egy vonzó öngondoskodási formák lennének, legyen ez akár önkéntes vagy magánnyugdíjpénztári rendszer, annak is lehet egy reinkarnációja, vagy bármi más, akkor ezt fogják választani az emberek, hogyha ez egy egyszerű és vállalható terhet jelent. Tehát nem feltétlenül csak a rigorózus szabályok, hanem egy jól belőtt kata, egy jól belőtt szabály és egy kiegészítő öngondoskodás. Én szerintem a modern 21. századi új típusú munkavégzésekre vagy vállalkozási formákra jó válaszokat adhat.
És ezt megtámogathatnák jó ösztönzők is egyébként a gazdaságpolitika részéről, igaz. Ki tudnának kényszeríteni bizonyos cselekvési mintákat. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a 2013-ban bevezetett kata előnyeit és hátrányait gyűjtöttük csokorba, kitérve a módosított formában való ismételt bevezetés lehetőségeire. Vendégünk volt a stúdióban Erdély Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, illetve Perdusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a 2013-ban bevezetett katánál elmaradt a valorizáció. Erre nagy szükség lett volna, de arra is kitértünk, hogy a mikrovállalkozásoknál jellemzően arányaiban nagyobb az adminisztrációs teher, és ezen kívánt enyhíteni a kata. De azt is szóba hoztuk, hogy nagyon fontos lenne a platform, illetve a projekt alapon való foglalkoztatás világában egy könnyített katához hasonló adó nem. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Sie Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok önöknek.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.